Drága barátaim, a Kiddusin traktátus 3-as lapját fogjuk ma reggel tanulmányozni, és első nekifutásra folytatjuk a tegnap reggel félbehagyott témát, ami még a mistának a nyelvi megfogalmazásával, szemantikai kérdésekkel foglalkozik. És ugye az volt a kérdés tegnap, hogy amikor a misna arról beszélt, hogy 3 módja van az eljegyzésnek, a pénz általi, az okirat általi és az elhálás általi, akkor miért azt a kifejezést használja, hogy 3 útja van? Miért nem azt mondja, hogy 3 dologgal lehet? Miért az út kifejezést használja a dolog kifejezés helyett? És akkor próbáltuk magyarázni így, próbáltuk magyarázni úgy, hoztunk mindenféle más misnákat példaként, ahol ugyancsak a derech szó van használva, az út kifejezés, és most ugye ezeket részben megválaszoltuk, de most folytatni fogjuk, és további példáink lesznek, és végül egy átfogó, és amúgy különben merőben logikus és egyszerű választ fogunk kapni a kérdésre. A 3-as lap tetején tartunk, mondjuk ilyen 4 sorral a tetejétől lefelé, azt mondja a Talmud. Adatnán, kaj és baj drachim, savele chája, vagy és baj drachim, savele behéma. És baj drachim, savele lejle chája, vagy lejle behéma. Volt egy állat, amit úgy hívtak, hogy koj. Hogy pontosan ez melyik állat azzal kapcsolatban nem egyértelmű nem egyértelmű. Egyesek szerint ez a bölény. Egy kóser állat, a bölény, ugye? Párosúlyi patás, igen. Hát majd a cowboyok leszünk, vagy indiánok. Mert azt mondja, van valami bölénytelep Magyarországon is. Tehát a bölény, amelyikről nehéz eldönteni, hogy tulajdonképpen ez egy állat, vagy egy vad. Ugye a halakában vannak dolgok, amiben más a helyzete egy vadnak, és más a helyzete egy állatnak. Például a vadaknak a vérét be kell fedni a vágáskor, ahogy külön pont a héten Sábeszkor tanultuk, Gábor itt volt, be kell fedni földdel, a házi állatok vérét nem kell befedni földdel. Amikor csak tényleg zárójelesen, hogy ennek a kommentárok szerint az a magyarázata, hogy a vér önmagában kifejezi ugye a lelket, az életet, a lelket, és a háziállatoknál, tehát a bárány, a kecske, a marha, azoknál eredendően mindig, amikor fogyasztottak belőle, akkor az áldozatként volt bemutatva, és a vért az oltárra tették. Azoknál a vadaknál viszont, a vad, meg ugyanúgy a baromfinál, azok a baromfik, amiket nem lehetett áldozatként bemutatni, ott ahelyett, hogy az áldozati vért az oltára tennénk, ahelyett mondja a Tóra, hogy földdel szórjuk be a vérét. És akkor, ha a koly, tehát a bölény, ha ez a bölény, nem tudjuk biztosan, de mondjuk azt, hogy a bölény az egy vad, akkor be kell fedni a vérét. Ha nem vad, akkor nem kell befedni a vérét. És vannak más különbségek, például az állatnál, tehát nem a vadnál, hanem az állatnál van bizonyos részei a zsírnak, a hájnak, amik nem alkalmas, amik tilos fogyasztani. A farok fölötti zsír, a tüdő fölötti zsír, a máj fölötti zsír, háj. Ezek azok a részek, amelyeket az megint csak az oltáron mutattak be, és ezért a marhának vagy a báránynak ezeket a részeit tilos fogyasztani. A vadnál szabad fogyasztani. Akkor mi a bölény? Mert azt mondja a misna, jés baj drachim, vannak dolgok, amiben a bölény hasonlít az állatra, vagy a szabályai, a vele kapcsolatos szabályok, az állat szabályai. Vannak dolgok, amiben hasonlít a vadra. Vannak dolgok, amiben hasonlít a vadra és az állatra, és vannak dolgok, amiben nem hasonlít se a vadra, se az állatra. Mik ezek a dolgok? Amiben hasonlít az állatra, az, hogy hogy tilos megenni a hájat. Abban hasonlít a vadra, hogy be kell fedni a vérét. Amiben hasonlít a vadra és az állatra, hogy kóserül kell levágni, le kell vágni. Amiben nem hasonlít se a vadra, se az állatra, hogy tilos keresztezni akár vaddal, akár állattal. Oké? Okay? Hogy mondja a Misna ezt? Nem azt mondja, hogy dolog, hanem azt mondja, hogy út. Vannak utak, amiben hasonlít a vadhoz, vannak utak, amiben hasonlít az állathoz, vannak utak, amiben hasonlít mindkettőhez, és vannak utak, amiben nem hasonlít egyikhez. Itt is az utak kifejezést használja. Miért? Nisztit varim? Itt is lehetne azt mondani, hogy dolgok. Miért az út kifejezést használja? Veszú, még egy kérdés. Hadet nán, zú, áhász, minad, rachim, se savog, itén, nasem, és akkor vadim, nisztit varim. Van még egy hely, ahol ugyanez a kérdés felmerül. Azt mondja a Misna, ez az az út, amiben hasonlít a vállólevél a szolga felszabadító leveléhez. Miért azt mondja, hogy út? Miért nem azt mondja, hogy ez az a dolog? Ela a kolhéha de ika pluxa tanid rachim. Kolhéha de lab pluxa, de léka pluxa tanid varim. Azt mondja, akkor a Misna, a Talmud megadja a végső választ. Azt mondja, minden olyan esetben, amikor a felsorolt tételek valami olyasmiről szólnak, amiben van, ami ilyen, van, ami olyan, ahol van egy, ahol nem homogén, vagy nem teljesen általános az adott téma, hanem ilyen is van, olyan is van, ott az út kifejezést használja. Például a bölénynél. Van, amiben ilyen, van, amiben olyan. És az összes felsorolt példánál is, például az asszony vállólevele és a szolga felszólító levele, igen, bizonyos dolgokban hasonlítanak, de csomó mindenben nem hasonlítanak, akkor ott is a drachim, a derech, az út kifejezést használja, és nem a dolog kifejezést. Tehát a Misnában általánosan ez a, vagy ugyanúgy, amit tegnap tanultunk, az etrog, bizonyos dolgokban olyan, mint a zöldség, bizonyos dolgokban olyan, mint a gyümölcs, ott is a derech szót használja, az út kifejezést, és nem a dolog kifejezést. Dika námidek tani, széjfarebi ezremér, eszrak savele illan a koldavas májvina. És hol látjuk, hogy ez így van? Hogy az előbb említett etrog, vagy a tegnap tanult etrog esetéből, ahol ugye a Misna első véleménye azt mondta, hogy vannak olyan utak, amiben hasonlít a zöldséghez, vannak olyan utak, amiben hasonlít a gyümölcshöz, majd Rabbi Lezer azt mondja, Rabbi Lezer azon a véleményen van, minden dologban hasonlít a gyümölcshöz. Ő nem értette egyet az, hogy bizonyos dologban hasonlít a zöldséghez. És itt már milyen kifejezést használ? Dolog. Mert ez szerintem már általános. Amíg nem volt általános, akkor az a helyes kifejezés, hogy derech, hogy út. Ha általános, akkor az dolog. Szuper. Oké, okay. Megyünk tovább a szöveg szemantikai vizsgálatában. Mit mondta Misna? Hány útja van az eljegyzésnek? Három. Pénz, okirat, elhálás. Hány útja van a nő elengedésének? Mi az a három? Nem. Az még az előző traktátusban volt, de az a váló ok. De hányféleképpen tud a nő felszabadulni a férje köteléke alól? Igen, kettővel. Gettel és a megözvegyüléssel. A Misna mit mondott? Három dologgal lehet elvenni. Két dologgal lehet felszabadulni. Miért kell mondani a számokat? Nem tud számolni? Miért kell hangsúlyozni? Három, kettő. Le van írva, miért kell mondani a számot? Ha a számot mondja a Misna, akkor mindig azért mondja, mert hangsúlyozni akarja, hogy csak ezzel a hárommal, és nem egy bizonyos negyedikkel. Csak ezzel a kettővel, és nem egy bizonyos harmadikkal. De nem mit akar kizárni? Mi az, amit ki akar zárni a halmazból? Ami miatt mondani a kereszt. Nézzük meg mind a két esetben. Mi nyamad részeli mutén máj, mi nyamad széfeli mutén máj. Miért akar mondani, mit akar hangsúlyozni a Misna első paragrafusának a számával, hogy három dologgal lehet eljegyezni? És mit akar hangsúlyozni a Misna másik paragrafusának a számával, hogy két dologgal szerezheti vissza a szabadságát, ugye a halállal és a gette. Mit akarnak ezek a számok mondani? Mit hangsúlyoznak ezek a számok? Hupa, de minyan, de is a limuté hupa. A elején a szám, hogy három dologgal lehet eljegyezni, az ki akarja zárni az egyenletből a hupát. Hupével nem lehet eljegyezni. Csak értsük, van ugye az eljegyzés és a házasság. Az eljegyzés az az, amikor vagy gyűrű, vagy okirat, vagy elhálás. Itt még nem költöztek össze, ez még nem egy végső házasság, jogilag házasok, de igazából még nem 100%-ig házasok, meddig, amíg a hupa alá nem vezeti, amíg be nem viszi a házába. A hupa az a szimbolikus háza. Mit akar mondani a misna? Hogy a nem lehet rögtön a hupához ugrani. Hogy a hupa legyen az eljegyzés és a házasság is. A hupával nem lehet eljegyezni. És ezért mondja, hogy három dologgal, de nem a negyedikkel, a hupával nem. Azt mondja, Talmud, van egy vélemény, de Funa, ő azt mondja, hogy a hupa az működik az eljegyzéshez is. Mikálva Chaimé? Egy könnyebbről nehezebbre vezető érveléssel. Ugye ez miért most sem fog belemenni. Tehát van egy vélemény, egy külön vélemény, Rav Huna, aki azt mondja, hogy a hupával el lehet jegyezni. Gábor, van kérdés? Mondja. Mivel? Igen, az a pénz. Figyel a Gábor. Így van, helyes. Régen ez úgy volt, hogy volt a gyűrű, vagy a okirat, vagy az elhálást, azt elég hamar betiltották, és utána egy évvel később volt a hupa, és a hupa alatt elmondták a hét áldást, odaadták a ketubát, mit tudom én. Később a rabbik azt mondták, mert ez nem jó, hogy így van a kettő között egy ekkora gap, mert jött egy pogrom, és szerencsétlen már megölték a fiút, vagy a lány, és akkor csináljuk egybe. És ma, amikor a zsidó esküvőn vagy, akkor a két fázis 10 perc alatt lejátszódik. Van egy eljegyzés a gyűrűvel, azt már magát a kupa alatt adja, és utána felolvassuk a ketubát, és elmondjuk a hét áldást, és az a kupa. De nem, de az nem azt jelenti, hogy a hupa által történik az eljegyzés. A hupa alatt, mert egybe vontuk a kettőt, de nem az az, ami az eljegyzés. Tegyük fel, hogy a hupa általi eljegyzés az azt jelenteni, hogy beállnak a hupa alá, és nem ad neki gyűrűt, csak azt mondja, itt állunk a hupa alatt, legyél a jegyesem. Ha réját meg úgy esesli, de hupazú. Ezzel a hupával. Nem azt mondja, hogy tavátzú, ezzel a gyűrűvel, azt mondja, hogy hupazú. Oké. Okay. Szóval Rav Huna azt mondta, hogy működik a hupa általi eljegyzés. Akkor ő mit fog mondani? Akkor szerinte a misna hármas száma mit akar kizárni? Azt mondja, hogy mi uté halipin. Azt mondja, a csere ügyletet akarja kizárni. Mi ez a csere ügylet? Ugye van a kinyan szudár, vagy a kinyan halipin. A kendő általi, vagy a csere általi ügylet. Ugye mi a csere? Mondjuk én normálisan ugye azt mondanám a Viktornak, hogy szeretném a Volvódat megvenni, akkor több, mi ennek a módja? Ugye lehet az, hogy adok neked pénzt, lehet, hogy a birtokba veszem, egy csomó minden. Itt van a Talmud könyv, cseréljünk. Elfogadod a Talmud könyvet, akkor már enyém a Volvo. Deal? Még végig gondolod, nem? Oké, okay, akkor van egy csere. Most, ami azt mondja, hogy kell, hogy én nem tudom most birtokba venni a Volvót, mert nem itt van, hanem Ausztriában, de te birtokba tudod venni ezt, akkor ezzel létrejött a birtokba vétel. És ez egy működő dolog. A legegyszerűbb dolog mi? Adok neked egy kendőt. Kiveszem a zsebemből a gártlimat, és adom a kalapomat. És akkor szimbolikusan te azt felemeled, és azzal én megszereztem a másikat. Oké? Okay? Ez lenne a kinyan halipin. Hogy? Igen. Az ott arról szól, hogy a ketubát, amikor írjuk, akkor az elhatározás, az elköteleződést is így meg lehet venni. Szóval amikor én azt mondom, hogy elköteleződöm, hogy a felsőmet el fogom tartani, akkor ennek az elköteleződésnek valamilyen kinyánt csinálunk, valamilyen birtokbaadást, és ezt egy ilyen gátlival csináljuk, ahogy mondod. Oké. Akkor azt lehetett volna gondolni, hogy a eljegyzést is lehet így csinálni. én adok egy kendőt a lánynak, ő azt fölemeli, és akkor ő már a vele való nemi közösség az enyém. Működne egy ilyen halipin, egy ilyen csereügylet a nővel. És ezt akartam is mondani, hogy ez nem működik. Miért mondja, hogy három? Mert ez a három igen, de a csereügylet nem működik. Miért gondoltam volna, hogy működik? Zálkadájtok a minna. Azt gondoltam volna, hogy oly, de gamar kéha kéha misz de jelfrén. Mászad, de máknyi becha lipin, áfis a námi máknyi becha lipin. Azt gondoltuk volna, hogy tekintettel arra, hogy az egész birtokba adást, vagy nem a birtokba adást, hanem a nőnek a nőben való nemi közösség megszerzését, azt a földvásárlás tórai történetében Ábrám és Efron közötti ügyletből tanuljuk, ahogy tegnap már mondtuk. Itt is az van írva, hogy ki ikach és issa, egy férfi elvesz egy nőt. Ott meg az van írva, hogy Ábrám elvette a földet, megvette a földet, akkor azt lehetne mondani, ahogy a földnél működik a csereügylet, a nőnél is működjön a csereügylet. És akkor ez egy téves következtetés lett volna. És ezért mondja Misna, hogy nem. Csak ezzel a hárommal, de nem ezzel. Vejma achinami. Azt mondtam, hogy tényleg miért nem mondjuk ezt? Miért ne lehetne csereügylettel eljegyezni? Azt mondja, miért? Halipin, isznél uvek pachas, mi sapruta, impef pachas, mi sapruta, lőj máknélam, návsa. Ez nagyon egyszerű. Egy egyszerű ér. Miért? Mert a halipinnál, a csereügyletnél, a csereügyletben résztvevő tárgy, tehát a kendőn mondjuk, még nek nem kell legyen egy minimum értéke. Ha kevesebb, mint a pruta, a legkisebb pénz, az értéke a kendőnek, amit adok neked, akkor is, ha te azt elvetted, és fölemelted, akkor az a, ez a pohár. Ez még annyit se ér. Fölemeled, puk, létrejött a halipin. Létrejött a csereügylet. Ugye a mai jogban is, például erőszeretettel használják az ügyvédek, például a elővásárlási jog kikerüléséhez a csereügyletet. Ugye? Mit mond a jog? Ha veszel valamit, akkor a szomszédnak, vagy az államnak, vagy ennek annak van elővásárlási joga. Hogyha csereügylet, akkor nem. Akkor nincs elővásárlási jog. Akkor mit csinálnak? Valami minimális értékű cuccot odaadnak, azt mondják, cseréljük. Cseréljük el ezt a poharat a lakásodra. Á, van egy kis különbözet az értékében, azt kifizetem. De az egész ügylet az egy csereügylet. Akkor itt is a csereügyletnél nincs minimum érték. Na, adnak neked valamit, aminek semmi értéke nincs. Na, de ez nem. Egy nő nem fogja magát úgy megalázni, hogy a vele való nemi közösséget azt még egy pruta értéke sincs annak, amit elfogad, hogy azzal szerezzük meg. És ezért a halipin, a csereügylet ebben az esetben az eljegyzés kapcsán nem működik. Oké, akkor ezt tisztáztuk. Akkor ez volt az eljegyzés kapcsán. Miért mondta a Misna az eljegyzés kapcsán a számot, a hármat, vagy azért, mert azt akarja mondani, hogy a huppe az nem tartozik bele a módokba, vagy azért, hogy azt mondja, hogy a csereügylet nem tartozik bele. Oké. Mert most mi nézzük a végét. Nyan, de szép, alimute, máj. A szám a végén a Misnának mit akar mondani? Amikor azt mondja, kétféle módon szerezheti meg a nő a szabadságát, vagy válással, vagy özvegyüléssel, mit akar ezzel mondani kettő? Mi lenne a harmadik, ami nem? Szerintem, mute halica. Szóval esetleg a halica. A halica, ami ugye egy sógorházasság obligóját feloldja, tehát ha valaki megözvegyül, de gyermektelenül, de van a volt férjének egy testvére, akkor az ahhoz vagy hozzámegy, vagy csinálnak halicát, amivel feloldják ezt az obligót. Azt gondoltam volna, hogy egy sima házasságot is fel lehet halicával oldani. Miért? Mikálva hajmer? Mi van ma? Mája van most én jegyszöveget, jegyszöveg halica, az most jegyszöveget, én nincs jegyszöveg halica. Azt gondoltam volna, hogy itt lehet egy kálva homért vonni, lehet egy következtetést vonni, és azt lehet mondani. Ha a jevama, a sógorházasság obligájában bent lévő nő, akit egy várólevéllel nem lehet leválasztani a sógoráról, de egy halicával igen, akkor egy sima házasságban, amit föl lehet oldani egy várólevéllel, pláne, hogy föl lehessen oldani halicával. Tomás van. És erre mondja a Misna, hogy nem, ez nem egy mód. Csak kettő. Vagy várólevél, vagy özvegyülés. A halica, ez a cipőlevételi szertartás, ez nem működik. Én mohinami. Miért nem? Tényleg. Miért nem mondjuk, hogy működjön? Jó, logikusan hangzik ez a kálva home. Azt mondja, Talmud, amir kra, szeifer krisztus, szeifer karissa, vein davarachai karissa. Azt mondja, Talmud, azért nem, mert a Tóra egyértelműen fogalmaz, adjon neki szétválasztó levelet. Magyarul, csak válólevél lehet elválni, és nem halicával. Tehát akkor ez egyértelmű. Oké. Okay. Eddig tartott a szemantikai rész, most rátérünk az érdemi kérdésekre. Mit mondtam is, na hányféle dologgal lehet eljegyezni egy nőt? Három. Az első. Pénz. Okirat. Elhálás. Most az első a pénz, ezt most végig fogunk menni, melyiket honnan tudjuk. Honnan tudjuk, hogy lehet pénzzel eljegyezni. Azt mondja, Talmud, be keszef minalon. Honnan tudom, hogy pénzzel működik az eljegyzés? Az, amely nem megy. Csak próbáljuk ki, nem? Oké, és van még egy kérdés. Veszú. Hadet ná, návzakáv, bitő, mikud, de se, ve keszev, ve stár, mi, ami nalan, de mikni, ve keszev, ve keszev, da, vau. Van egy speciális szabály, hogy egy ugye, mert többször említettük, hogy a Tóra törvénye szerint egy apa kiházasíthatja a kiskorú vagy fiatalkorú lányát. Először is tisztázzuk itt a korokat. Tehát a tórai törvény szerint három státusza van a kiskorú nagykorúság és nagykorúságnak. Ugye van a kiskorú, a 12 évesnél fiatalabb. Van a fiatalkorú, aki elmúlt 12 éves, és belépett a pubertás korba, akkor van egy fél év, amikor se nem nagykorú, se nem kiskorú, fiatalkorú, és van a nagykorú, amikor már túl van a pubertáción, vagy nem tudom, így mondják-e, túl van a pubertáláson, vagy pubertás koron, az egy fél év, utána már nagykorú. A tórai törvény szerint egy apa kiházasíthatja a kiskorú vagy fiatalkorú lányát. Ugye ezt mai szemmel kicsit nehéz befogadni, sőt nem csak mai szemmel, hanem már 2000 évvel ezelőtt is a rabbik ezt megtiltották, de úgy tűnik, az én csak saját magyarázatom erre, amit szerintem teljesen logikus, hogy ebben az időben egy kicsit másképp álltak hozzá a egész házasság intézményéhez, és egy lány számára az, hogy férnél volt, az a lehető legnagyobb védelmet adta. Bármi is legyen, rabbik ezt megtiltották egy ponton, viszont a Tóra törvény szerint ez tud működni, és ha a férfi, ha az apa kiházasítja a lányát, akkor kiházasíthatja ugyanezzel a három móddal, pénzzel, okirattal vagy elhálással. Ha pénzzel házasítja ki, akkor a pénz az övé, nem a lányé. Honnan tudjuk, hogy a pénz az övé? Akkor a két kérdésünk is van. Honnan tudjuk, hogy pénzzel lehet kiházasítani, és honnan tudjuk, hogy ha az apa kiházasítja a lányát, akkor a pénz az övé? Azt mondja a Talmud. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Amar Krav, Yatsa Chinam, Ein Kassef, Ein Kassef, Lezadain Zeav, Yesh Kassef, Lada Nache, Uman Ninhu Av. Azt mondja, erre Rav. Oké, tudjátok, honnan lehet ezt kikövetkeztetni? Van egy másik szabály. Ha egy kiskorú lány héber szolga volt, akkor ha nagykorúvá lett, sőt nem csak nagy, ha már fiatalkorúvá lett, akkor a ura szabadon kell, hogy engedje. És mit mond a Tóra? Akkor ilyenkor szabadon kell engedni. Jatsza chinamén kasszef. Mindenféle kártérítés nélkül. Magyarul az ura nem kap semmilyen. Ugye, hogy működött a héber szolga a bibliai korban? Ha valaki eladósodott, semmilyen nem volt, akkor eladhatta magát szolgának. Maximum 7 évre. Ha nagyon akart még maradni, akkor maximum 50-re. Igen. A fülbevalód. Ha, és a Tóra azt is mondja, hogy eladhatta a lányát is szolgának. De ha a lánya akár 7 éven belül fiatalkorúvá vált, akkor onnantól fogva föl kell szabadulnia. És ilyenkor azt mondja, jatsza chinamén kosze. Engedje szabadon, nincs pénz. Mit jelent, hogy nincs pénz? Hogy az, nem mondhatja azt, hogy oh, nem volt nálam 7 évet, akkor valami kártétést kéne kapnom. Ne, nincs. Oké. Okay. Akkor mit mond arra Ráv? Jacachinam én kaszef. Miért mondja azt a Tóra, hogy menjen ki ingyen, nincs pénz? Mert ennek az úrnak nincs pénz, nem jár pénz, de egy apa, ha kiházasítja a lányát, neki jár pénz. Azt mondja Talmud, én kaszef ladanyze. És kaszef ladanáher. Ennek az úrnak nem jár pénz, egy másik hasonló úrnak jár pénz. Umáninhu, ki az a másik úr? Az apa. De én azt mondja Talmud, oké, várjunk csak. De mi lehetne másképp is magyarázni. Jacachin amén kaszef, menjen ki, nem jár pénz. Nem az úrnak nem jár pénz, a lánynak nem jár pénz. Magyarul, akkor hogy néznek ki a szöveg? Ha valakinek volt egy kiskorú lány szolgája, és az fiatalkorú lett, akkor engedje ki, és nincs pénz, a lány nem kap pénzt. Nem azt akarom, hogy a úr nem kap kárpótlást, a lány nem kap kárpótlást. És ha így értelmezem a szöveget, akkor ez mit jelent? Ebben az esetben a lánynak nem jár pénz. De egy hasonló esetben, amikor az apuka kiházasítja a lányát, a lánynak jár pénz. Azt mondja, hogy az nem lehet. Ha hihásta. A via meg kábelkedő se adik szív. Ez bitin a szátéle is az-e? Mi is sákla kászpa? Azt mondja a Talmud, ne, ez nem megy, miért? Mert van egy tórai történet, egy szabály, ami egy történetben van leírva. A szabály a következő, hogyha valaki, ugye erről tanultunk a Ketubot traktátusban, hogyha valaki megvádolja a jegyesét, hogy megcsalta, akkor ha kiderül, hogy meg, akkor itt van mindenféle kártérítés, mit tudom én, amit kell. Most, és a Tóra leírja, hogy ezt a jövőbeni történetet, vagy ezt az esetet, lehetséges esetet, és úgy írja le, hogy a bölcsek elé kerül az ügy, és megvizsgálják az ügyet, és oda hívják az apukát is. És azt mondja, az apuka, ez biszina tátila is, ez a lányomat férhez adtam, ehhez a férfihez. Akkor mit látunk belőle? Hogy az apuka férhez adta a lányt. Akkor lehet ilyen, hogy az apa férhez adja a lányát? Ha lehet ilyen, hogy az apa férhez adja a lányát, akkor nem logikus, hogy ő férhez adja a lányát, de nem ő kapja a pénzt. Akkor muszáj azt mondanom, hogy ő kapja a pénzt. Azt mondtam, de én ma hányi millik tánad, de lészlejárd le kábelkedősára. Náj, de lészlejárd le kábelkedősára, tágni, és én návsat, és akkor kászpa. Azt mondtam, hogy nem. De akkor miért nem mondjuk azt, hogy különbség van? Oké, elfogadom, ha a kiskorú lányt adha a férjehez, akkor az apuka kapja a pénzt. Miért? Mert a kiskorú lány, ő nem egy jogképes cselekvő, tehát akkor a pénz az apának jár. De ha a fiatalkorú kapná, a fiatalkorú házasítja ki, akkor a fiatalkorú kapja a pénzt. Ugye mi a szabály a tórai törvény szerint? A kiskorút az apa kiházasíthatja, a nagykorút nem. A fiatalkorút az apa is kiházasíthatja, meg maga is kiházasodhat. Saját kezdeményezésre is. Akkor azt lehetne mondani, hogy a fiatalkorúnál a lány kapja a pénzt. Amekra binurea vészavia? Kolsevach nurea lavia? Szerintem ezt meg más miatt nem lehet. Miért? Van egy másik szabály. Emlékeztek, a Nedarim traktátusban tanultuk. Ha fogadalmat tesz valaki, akkor a fogadalmat csak úgy oldhatja föl, ha elmegy a bölcsekhez, és találnak valamilyen kiskaput, összegre. Nem így gondolta, nem ez volt, föl lehet oldani. De kivétel ezzel az asszony, a feleség. Ha a feleség hoz egy fogadalmat, és a férfi még aznap, amikor hall arról, hogy az asszony hozta a fogadalmat, azt mondja, nekem nem tetszik ez a fogadalom, akkor azzal föloldja a felsége fogadalmat. Azt mondja a Tóra, mi van akkor, hogyha a fogadalmat egy olyan lány hozta, aki jegyese a valakinek, még fiatalkorú, jegyese valakinek, akkor egyszerre van a jegyesének a közösségében, és az apjának a közösségében. Ebben az esetben az apa is és a lány is kell, hogy feloldhatják a fogadalmat. És a Tóra ott úgy fogalmaz, éle a hukimasi, amikor végigmegy a Nedarim a a fogadalmak szabályain, akkor azt mondja, éle a hukimaset szivás sem, ezt ma is ebén is le is, hogy ezek azok a szabályok, amiket parancsolt Isten Mózesnek férfi és nő között, apa és lány között, binu rea beisavia, fiatal korúságának, apjának házában. Ez ilyen összefoglaló, de mit mond? Fiatal korúságának, apjának házában. Akkor ebből mit látunk? Amíg még fiatal korú, az ami akkor az még az apához tartozik. Tehát akkor, hogyha kiházasította az apu, akkor is a apukája, akkor is, ha már nem kiskorú, hanem fiatalkorú, akkor is a pénz az apának járjon. És a tau, ne. Elad amára funa, amára rábi, náj, se májsze, bász, leáv, se nem már. Kimka is, ez bitőle, amma májsze, de rába, áv, bász, nem májsze, de alvia. Tifuk lében, vreobész a via. Ha tényleg ezt mondanád, hogy ezt jelenti ez a mondat, akkor mit jelent? Akkor minden, ami a fiatalkorú lányé, az a apáé? Nem lehet. Miért nem? Mert van egy másik kérdés, amiről Ráv azt mondta, hogy honnan tudjuk, hogy a... Egy másik kérdés. Ha egy kiskorú lány dolgozik, akkor annak a jövedelme az apát illeti. És a Talmud azt mondja, honnan tudom, hogy ez így van. És a Talmud azt mondja, Ráv azt tanította, onnan tudom, hogy ha, amikor az apa, az elszegényedett apa eladja a lányát, Héber szolgálnak, akkor annak a pénze az neki jár, akkor biztos, hogy ha a lány dolgozik, akkor annak a pénze neki jár. De lehetett volna sokkal egyszerűbben tanulni. Ha igaz lenne az, hogy az a mondat, hogy fiatal korúságának, apja házának, akkor azt lehetne mondani, nézd meg, benne van a Tórában a fiatal korúság az apja háza, akkor minden, amit csinál, az apja házáé. Miért nem onnan tanultuk? Mert ez csak speciálisan a fogadalmakra vonatkozik. A fogadalmak kapcsán így foglalja össze a Tóra, és azt mondja, a fiatal korúságában még az apja házához tartozik, tehát az apja oldja föl a fogadalmait. Akkor viszont ez azt jelenti, hogy itt is nem lehet használni ezt a mondatot arra, hogy tudjam, hogy az apának jár a eljegyzési pénz a fiatalkorú lány, ezt nem lehet ebből a mondatból lekövetkeztetni, mert ez a mondat csak a fogadalmakról szól. Azt mondtam, hogy oké, rendben van. Akkor azt mondta, hogy ez a mondat csak a fogadalmakról szól. De mondjuk azt, ha a fogadalom kapcsán az apa az, aki a fogadalmát feloltatja a fiatalkorú lánynak, akkor a pénz, ami jár a eljegyzésre, az is járjon az apának. Ha a fogadalomban ő a totum factum, akkor a pénzben is legyen ő a totum factum. Azt mondja, hogy nem. Ma majdnem is szól a loyal fina. Szóval két dolgot nem lehet keverni. Van egy alapszabály. Hogyha van egy rituális szabály, meg egy pénzügyi szabály, akkor kettőt nem lehet összehasonlítani, vagy egyikből a másik. Itt egy rituális szabály, az egész fogadalmak dolog, ez egy rituális kérdés. Az, hogy kinek jár a pénz, az egy pénzügyi kérdés. A kettőt nem lehet keverni. Aztán, hogy két téma, Neilip Miknasza. Szóval jó, de akkor van egy másik. Azt mondja, ha valaki elcsábít egy nőt, ha megerőszakol egy nőt, akkor kell kártértést fizetnie. Ha kiskorú, akkor az apjának kell fizetnie. Akkor mondhatjuk azt, nem kártértést, pénzbírságot. Akkor mondhatnánk azt, akkor a pénzbírságnál is látjuk, az apa kapja. Akkor mondjuk azt, hogy a pénzbírságban látjuk, akkor az eljegyzésnél is az apa kapja a pénzt. Ez az se lehet, miért? Mert majd meg naszalajjal finom. Mert bírságból pénzügyi jellegű dologat nem lehet tanulni. A bírság az egy büntetőjogi kérdés, a pénzügy az meg egy polgárjogi kérdés. Akkor megint csak nem lehet. Hit én a nélef, mint poistszvögám. Akkor azt mondjátam, hogy oké, akkor van egy másik dolog, amiből lehetne következtetést levonni. Van, hogyha valaki kárt tesz valakiben, akkor ötféle kártérítést kell fizetnie. Ugye eddig beszéltünk, a pénzbírság az egy büntetőjogi kategória. De van kártérítés, ami a kártérítés az egy polgárjogi kategória. Mi a kártérítés? Van ötféle módja. Cár, ripuj, sevesz, bajs, ez gám. Nyilván a fájdalomdíj, a gyógyításdíja, a kieső munkadíja, a szégyendíja, és maga a kárdíja. Most kinek jár ez? Annak, akinek kárt okoztak, de ez egy kiskorú, akkor az apjának jár. Akkor mondhatnánk azt, ha ott az apjának jár a pénz, akkor az eljegyzésnél is az apának jár a pénz. Azt mondja, nem, sajni poiszt, ez rögám, de a vuhasájk meg a váljú. Azt mondja, nem, ez se jó. Mert amikor megszégyenítik például a lányt, azzal, hogy kárt tesznek benne, akkor azért jár a pénz az apának, azt lehetne mondani, hogy azért, mert az apát is megszégyenítik ezzel. Akkor az még mindig nem elég indikáció ahhoz, hogy a pénz az apának járjon. Elemi stábra de kik a májét, jitzia de a vaszak a májét. Azt mondtam, tudod, mint akkor térjünk vissza az eredetihez. Térjünk vissza az eredetihez. Bocsánat. Mi volt az eredeti? Ha a lány egy héber szolga, és belépett a pubertás korba, katóra azt mondja, hogy menjen ingyen, nincs pénz. Ennek az úrnak nincs pénz, de egy hasonló úrnak, aki a saját kislányát házasítja ki, van pénz. Erre azt kérdezted, honnan tudjuk, hogy itt az urakról van szó, és nem a lányról. Hogy a lánynak nincs pénz itt, de itt viszont lenne pénz. Azt mondja, erre pedig mi a válasz? Azt mondja, Rási, ki mi májt, jött szíjadek a vaszak, ami májt. Le mély már, de jés keszebb, ba, májt, ez amaj vria, én keszebb, le adni, de nápkém, és ruszék, amaj kra, áfmű, de jés keszebb. Akkor délek létsz, ez ruszín, és keszel, mi si jatszai mennői kalmár. Szóval amúgy miért, mert az lenne logikus, hogy a szolgánál, hogy az úr kapja a pénzt, mert mit mond, nem dolgozott végig azt az időt, amiről szó volt. Ugye korábban ment el. És akkor, hogyha ott az úrról van szó, akkor itt is az úrról van szó. Mert azt lehetne mondani, áj, lajdámjöve, ha lajdámja, hájjétszél, hájjétszél, haszom, návkám, és uszad, dajnleg, ámréve, aha, a káti mixonim, és színűleg hupa. Azt mondtam, hogy de a két dolog még mindig nem jó, mert két dolog nem hasonlít. Amikor az úrtól elmegy a szolga, akkor teljesen elment, ott már vége mindennek. Nincs semmi köze már az úrhoz, az urához. Amikor az apja kiházasítja, akkor még egy kicsit az apához van köze, mert ez még csak az eljegyzés, de még nem adta a hupa alá. Akkor még mindig van egy kicsit, akkor nem lehet a kettő ez nem ugyanaz. Azt mondja, Talmudra, ha kátem, bár faraszad, Dani, mi a návkalom is úszre, de tnán, nájra, mi rossz, a vio bájlom, a finen, de reo. Azt mondja, hogy jó, igazad van, de mondjuk, ha megnézzük a fogadalmakat, a fogadalmaknál már azért már kilépett az apja felhatóság arról, hiszen mit tanultunk, hogy egy fiatalkorú, ha el van jegyezve, akkor a férje és az apja oldják fel a fogadalmat, tehát az apa egyedül már nem oldhatja föl. Oké. Még mindig nem jutottunk a dolog végére, de innen fogjuk folytatni, kedves barátaim, holnap reggel. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel folytatás rendületlenül következik. A viszontlátásra, viszonthallásra.